És szerintem a legnagyobb dicséretet azt a második alkalom érdemli mindig, mert hogy elsőre megcsinálni, az lehet egy ilyen felindultság, hogy igen, én most ezt megcsinálom, de hogy a második nap az, amikor még nem állt be a szokás, nem állt be a rutin, semmi, hanem akkor így akaraterőből kell keresztül lökned magad rajta. Ez itt a Párnacsata Podcast, én Viki vagyok, és a mai vendégem Eszter, akit a Meth on the Moon-ról ismerhettek. Ma megittunk már egy nagy pohár bort, amit még folytatni is fogunk, és az életvezetési tanácskéréseitekre fogunk reagálni, ami szerintem nagyon szórakoztató lesz.
Nem tudjuk, hogy hasznos lesz-e, de szórakoztató biztosan.
Biztos. Mesélj magadról egy pár mondatot, hogy honnan ismerhetnek, van-e háziállatod, milyen zenét szeretsz, vagy bármi, amit így magadról mondanál. Próbálok mindenkit így arra felejten reagálni, hogy nem muszáj csak a munkádról beszélned.
Nagyon
mert
jó.
Lehet, hogy nem csak a munkád vagy.
Szóval, ahonnan ismerhettek, az a Meth on the Moon, ahol jógát, meditációt és mindfulness-t oktatok, privát embereknek, cégeknek, itthon, külföldön, mindenfelé. Képzeletbeli kutyám van, mert hogy, ide van egy jó kapcsolódó okay. és friss történetem, hogy az egyik vállalathoz hívtak céges tréningre, ez semmilyen formában nem jelenti azt, hogy nem vagyok professzionális természetesen, és mondták, hogy amúgy ez egy állatbarát munkahely, és hozhatom a kutyámat, de nekem nincs kutyám, csak nagyon szeretnék.
Akkor ki kellett találnod egyet?
Nem, elhagyta a számat az, hogy nem ér rá a kutyám. És tudod, ez a másik oldalon így megfagyott a levegő, és gondolom így átfutott a HR-es fején, hogy már aláírtuk az ajánlatot, tudod, tehát, hogy már így leszerződtünk a bolond lányjal, akinek nem ér rá a kutyája. Úgyhogy van egy képzeletbeli kutyám.
Filmsztár egyébként?
Hát nem tudjuk, miért elfoglalt, tehát nekem sem tartozik beszámolóval, csak azt tudjuk, hogy nem tud ezen a céges tréningen részt venni.
Kérja minden hét elején, hogy ekkor meg ekkor nem
vagyok elérhető. Igen, és pont, sajnos ez a cég nem volt szerencsés, és akkor nem ér rá a nem létező kutyát. És gondolkoztam, hogy elkezdjek-e magyarázkodni a csajnak, hogy nem úgy gondoltam, hogy nem ér rá, nem úgy, hogy nincs, sajnos nincs, de gondolom azt se érdekli, hogy mennyire szeretnék kutyát, vagy mennyire nem. Úgyhogy a végén úgy döntöttem, hogy akkor így kivárom ezt a 15 másodperc csendet, és remélem, hogy nem mondják vissza az ajánlatot, nem mondták vissza. Jók vagyunk.
És még mindig azt gondolják, hogy van egy kutyád.
Aki nem ér rá. Aki elfoglalt.
Egy elfoglalt kutya. Egy kutyát, aki elfoglaltabb még nálad is.
Igen, egy elfoglalt kutya.
Nagyon, nagyon élem. Azt tudni kell, hogy már voltál korábban vendég a Párnacsatában, szerintem mikor van, 2-3 évvel ezelőtt, szóval még jó régen, és pont lekattintottam azt az epizódot, és megláttam, hogy mi volt a téma, meg így belehallgattam, és annyira megmaradt az, hogy előtte vagy utána pont benne voltam egy situationship-be valakivel, vagy hogy ilyen most akkor ez valami, vagy nem valami, vagy mit tudom én, és hogy ott renteltem róla, hogy de hogy akkor majd, amit felvettük a podcastet, hogy mikor végeztem, akkor válaszolta, és nem válaszolt, és mit tudom én, és hogy annyira megmaradt bennem, hogy nagyon jól éreztük magunkat, nagyon jót beszélgettünk, nagyon sok mindent tanultam tőled az évek során, de utána következő nap rám írtál, hogy na, volt valami a csávóval, válaszolt még?
Figyeljetek, tehát, hogyha én involvált vagyok, akkor involvált vagyok. Tehát, hogy egyszer elmondtad a sztori elejét, én ott vagyok az utolsó részig. Egyébként erre én is emlékszem erre a találkozásra, és arra, hogy mennyire könnyű volt. Szóval, hogy én arra szoktam emlékezni, mikor valakivel így nagyon könnyű volt kapcsolódni, és mi akkor találkoztunk először ezen a felvételen, és tényleg olyan volt, hogy így, igen, hogy így pár percet azt éreztem, hogy minden oké, ez sima. Nekem pedig a legutóbbi élményem veled, mert szerintem ez tök érdekes, hogy te ugye sokszor olyankor is velem vagy, amikor nem vagy velem, az epizódokon keresztül is. És képzeld el, hogy pont egyedül voltam, külföldön tréninget tartottam, és a kis reggeli sétámon voltam, és téged hallgattalak. Oh. És hogy olyan érdekes, hogy nekem ilyenkor így eszembe jut, hogy te amúgy még, nem tudom, 6-7 óra időeltalódás volt, szóval, hogy neked éjszaka közepe volt, valószínűleg aludtál, és hogy közben én pedig így veled beszélgettem a fejemben, hogy komolyan, Viki, de ahhoz a gondolat, az még tér vissza, ezt nem fejezted be, tudod is, hogy olyan érdekes volt, hogy tudod, úgy megmutattam volna neked, hogy amúgy itt vagyunk Indonéziában, Elsétált előttünk három kis csirke, láttunk egy csigát, ami úgy néz ki, mint egy falevél, és hogy így beszélgettem veled, miközben te azt sem tudod, hogy én így
nagyon
hol vagyok.
Nagyon szerettem volna ott lenni.
Szóval, hogy szerintem ez egy tök érdekes dolog, hogy nekünk vannak veled olyan közös élményeink, amiről te nem is tudsz.
De amúgy neked is van. Igen. Mert mint hogy nekem is van veled kapcsolatban, igen, akár hogyha valami meditációt vagy gyakorlást nézek, vagy amikor a könyvedet olvastam, itt van amúgy a kis szettünkben a Köszi jól című könyv, amit Eszter írt, és fantasztikus. Én azt szeretem egyébként a könyvben is a legjobban, amit benned is, hogy ez az egész joga, meditáció, meg well-being dolog, ez így ilyen nagyon közérthető, és nagyon ilyen, nem azt a szót akarom használni, hogy földhöz ragad, de azt akarom használni minden pozitív értelmezésében. Értem, abszolút, igen. Azt hiszem a honlapodon is úgy van megfogalmazva, hogy városi vadaknak.
Igen, hogy ilyen, tényleg, hogy azoknak az embereknek, aki már végignézett együltő helyében egy sorozatot, meg aki néha megbánja, hogy túl sok privát dolgot osztott meg a munkatársaival egy nem professzionális pillanatban. Szóval, hogy azoknak az embereknek, akik a legtöbben vagyunk, és akik amúgy szeretik nézni Instagramon a videókat a 4 órás reggeli rutinokról, de tudják, hogy hát ez egy hétnél tovább semmiképp nem fog megtörténni, ha megtörténik is egy hétig. Szóval, hogy egy kicsit ilyen életszagúbbá tenni ezt az egészet.
És a könyvbe is egy csomószor, amikor olvastam, azt éreztem, hogy mondasz valami gondolatot, én meg így, jó, de ezt hogy csinál meg a gyakorlatban, és aztán leírtad, hogy hogyan, és így, it makes sense, még jó, hogy nem emeltem fel a telefont minden alkalommal, hogy jó, de ezt hogyan gondoltad, mert utána kifejtetted, és megértettem, hogy mi a gondolatmeneted.
Igen, és tényleg a könyv is egyébként arra épül, hogy nem is az, hogy hogyan érdemes, nyilván ezerféle módon gondját viselheted magadnak, a fizikai és mentális jólétednek, de hogy mik azok a módok, ami egyébként nem fog az összes pénzedbe és az összes idődbe kerülni, és elkezdheted ezt az utat. Tehát, hogy nem kell rögtön így lefutni a maratont, elkezdhetsz kocogni.
Igen, és szerintem ez még ma többször el fog hangzani tanácsként mások számára. Most milyen érzésekkel ülsz itt?
Nagyon jó érzésekkel. Ugye megittunk egy pár bort, ez már korábban felmerült, és mi már beszélgettük.
És nem volt kicsi pohár.
Nem volt kicsi pohár, és hogy egy ilyen másfél órát már beszélgettünk előtte, szóval, hogy mi be vagyunk melegedve, azt gondolom.
Így igaz. Egy kicsit idegesít, hogy szemüvegbe vagyok, mert hogy amúgy kontaktlencsés vagyok, de ma reggel eljött az az alkalom, amikor próbáltam berakni a kontaktlencsét, és az egyik szemembe be tudtam rakni, a másik szemembe pedig, mikor odaértem, akkor már nem volt az ujjamon a kontaktlencse, de nem volt a tokjában sem a kontaktlencse, úgyhogy így hasonfekve végigcsúsztam a földön a ruházatomon, minden, hogy hol ejtettem le a kontaktlencsét, nem lett meg a kontaktlencse, és ez volt az utolsó kontaktlencsém, úgyhogy most szemüvegbe tolom, és egy kicsit aggódok, hogy vajon a felvételen hogy fog kinézni. Szóval, hogyha egész végig csillogni fog a szemem, akkor a szemüveg miatt, meg a szemüveg üvege miatt, akkor hallgassátok, mert úgyis a mondani valónk lesz az, ami fontos.
És egyébként két dolog. Az egyik az, hogy élőben tök jól néz ki szemüvegben, szóval, hogy ha ezt nem is adja vissza a videófelvétel. A másik pedig, hogy milyen klassz, hogy kimondtad ezt az ilyen frusztrációt, ahelyett, hogy végig gondoltál volna rá, hogy jaj, mi van, hogyha csillogni fog, nem tudom, hanem szerintem az életben tök sokszor ez van, hogy amint kimondod, így elvész az éjjele.
Ez egy ilyen lifehack.
Igen,
szerint ez olyan,
ez
mint
óriási.
Mindenki mondja, hogy jaj, már hogy te azt tudod mondani valakinek, hogy igazad van, és hát persze ezzel lehet vitákat nyerni, ahol nincs igazam.
Igen, tehát egy óriási, és így szerintem ez amikor így az ember a saját válláról lesepri a terheket, igen, hogy ezt most akkor nem kell még egy óráig tartani, hogy ezen izgulok, mindenki tudja, hogy ezen izgulok, hogyha esetleg valid ez az izgalom, akkor tudjátok, hogy én is tudtam róla, de hogy ez van.
Igen, ez részben egy önvédő mechanizmus, igen, is. Nézzük meg az első kérdésünket, mert annyira izgit írtak az emberek, és azt láttam, hogy mindenkinek annyira hasonló problémái vannak.
Úgyhogy elég univerzális dolog embernek lenni. Nekem ez az egyik legnagyobb tanulságom, hogy bármilyen kontinensen vagy, bármilyen nyelvet beszélünk, bármilyen korú vagy, nagyon hasonló kérdéseink, elakadásaink, megéléseink vannak.
Én tudod, mikor szoktam ezt érezni? Amikor egy olyan könyvet olvasok, ami mondjuk 100 évvel ezelőtt íródott. És látom leírva a gondolataimat, és így nem vagyunk annyira távol egymástól, nem, így valójában. Lehet, hogy nem tudnék írni Messengeren, de hogy az érzéseink azok nagyon hasonlóak ezekből a szituációkban.
Abszolút.
Felolvasom az elsőt. Valaki azt írta, hogy Úgy érzem, képtelen vagyok bemenni a munkahelyemre, ezért már hetek óta full home office-ban vagyok, minden feladatomat el tudom látni itthonról, de kezdenek hiányolni. Mit tegyek? Húzzam addig, amíg már kirúgással fenyegetnek? Vagy hogy vegyem rá magam, hogy elzarándokolják az irodába a semmiért? Ez csodálatosan hangzik. Mármint, hogy csodálatosan borzalmas, hogy az sütött egész végig ebből az üzenetből, hogy hány ingere van attól a helytől, ahol rosszul érzi magát, ami teljesen logikusnak hangzik.
Teljesen logikusnak hangzik, nekem az egy tök érdekes felvetés ezzel kapcsolatban, hogy miért nem merül fel az, hogy akkor ne dolgozz itt. És hogy nyilván most az életnek az összes praktikumát figyelembe véve, tehát tudom, hogy mindannyian pénzből élünk, de hogy érdekes az, hogy az fel sem merül benne, hogy keresek egy teljesen remote munkakört.
Mert azt nem mondta, hogy nem szereti a munkáját, vagy igen, nem élvezi, hanem hogy csak nem akar bemenni a helyre.
Igen, és a másik kérdésem pedig az, hogy miért nem akarod ezt megbeszélni velük, vagy nem is megbeszélni, csak beszélni velük. Tudod azt, hogy azt mondani, hogy figyeljetek, én végtelenül komfortos vagyok azzal, hogy otthonról dolgozom, légy jelezzetek vissza, hogy szerintetek ez bármilyen hatással van-e a munkám minőségére, vagy mennyiségre, amit fel tudok dolgozni. Kérlek, válaszoljátok meg nekem, hogy miért fontos az nektek, hogy bejárjak. És akkor az onnantól lehet erről beszélni, és nagyon sok együttérzésem van ezzel a történettel kapcsolatban. Csak azt mondom, hogy szerintem ennek az egyetlen feloldása az az, hogyha azokkal beszélsz, akikkel ez a helyzet fennáll. De tökre érdekeltem, mit gondolsz.
A konfliktus kerülő énemnek nagyon tetszett az a felvetés, hogy megvárom, ami kirúgással nem fenyegetnek.
Igen, ez egyébként óriási. Tehát, hogy tetszik, hogy látszik, hogy így végig zongoráztad az opciókat, és így arra jutottál, hogy van az, hogy még 3 hónapig békességben itthon leszek, az egyszer csak kirúgnak.
Én tökre kíváncsi lennék, hogy vajon hol van az eredete annak, hogy nem akar bemenni. Mert igen, én nagyon azt éreztem, hogy így a hely, hogy vajon utálsz elmenni oda, vagy hogy ott nem jó a levegő, vagy nagyon hideg van, vagy nincsen kávé.
Vagy bántanak, vagy, igen.
Tehát, vagy hogy így... igen, szóval, hogy mi az, ami miatt ennyire jó otthon, és ennyire rossz bent a munkahelyen, mert én sokszor élem meg azt, hogy én otthon egyedül szeretek dolgozni, meg lenni, úgy általában az életbe, de néha, hogyha bemegyek emberek közé, meg bemegyek egy idegen helyre, akkor sokkal motiváltabb tudok lenni, vagy tudod, így összekapom magam is. Úgy érzem, hogy ennek ezt a balanszt, hogyha jól játszom, akkor tudok így kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani. Szóval nekem nagyon fura az, hogy csak otthon akar lenni, és nem akar bemenni, és az érdekelne, hogy mi a baj a helyjel, okay, vagy a munkatársakkal.
Meg hogy például máshonnan fel tudod-e venni ezt a szociális rutint. Tehát, hogy oké, hogy munkába nem akarsz bemenni, de a barátaiddal eljársz találkozni, eljársz, nem tudom, edzőterembe, jógaórára, bárhova, szóval, hogy...
Tudsz-e dolgozni máshonnan?
Igen.
Szóval mondjuk egy kávézóból is
tudsz-e dolgozni másokkal? Tehát, hogy mondjuk akkor a munkádnak van-e olyan része, ahol másokkal kell együttműködned, és meg tudod élni azt, hogy mi együtt valami egy-egy embernél nagyobbat létre tudunk hozni, amit se én nem tudnék egyedül, se te nem tudnál egyedül, csak mi együtt. Szóval, hogy tök érdekes az, hogy mennyire el akarod kerülni azt, hogy ezt megbeszélt velük. Lehet, hogy azért, mert már volt ilyen beszélgetés, és nem volt olyan fogadtatása. De én azt mondom, hogy ha végén az is lesz, hogy kivárod, hogy kirúgjanak, de hogy tök érdemes azt elmondani, hogy magad miatt is, és megfogalmazni, hogy neked miért fontos az, hogy otthon lehess, mi ebben az érték, nekik miért fontos az, hogy bent légy, de hogy mégis így halljátok a másik oldalát, hogy ők is hallják a tiédet, hogy amikor legközelebb ilyen helyzetbe kerülnek, akkor több megértésük vagy empátiájuk legyen, meg te is halld az ő oldalukat, mert lehet, hogy ők valami olyan dolog miatt tartják ezt fontosnak, aminek talán nincs értelme a te aspektusodban, de mint csapatnak, mint cégnek, mint jövőképnek van értelme.
Én abszolút azt tudnám javasolni egyrészt, hogy találd meg, hogy mi az, ami miatt nem akarsz bemenni, és hogyha tudod, hogy mi az, akkor próbáld meg lekommunikálni, mert szerintem az egyik legegyszerűbb megoldás az, hogy szeretnéd, hogyha mindig konstans 21 fok fölött lenne a hőmérséklet. És hogyha ez így teljesül, akkor szívesen mész be, akkor ez mindenki számára egy win-win, egy nagyon könnyen megoldható probléma. Igen. Csak tudni kell, hogy mi a gyökere, és azt tudni kell lekommunikálni a munkahelyed, de ami...
Igen,
tudom,
és hogy
ami,
ez a rutin, nem ez nem fog elveszni. Tehát, hogyha ez a munkahely el is úszik, akkor is az, hogy te meg tudod fogalmazni és mások felé kifejezni az igényeidet, az egy fontos life skill. Tehát, hogy az, az fontos lesz egy párkapcsolatban, egy barátságban, egy családi kapcsolatban, hogy el tudom mondani, hogy én mit szeretnék, és miért szeretném, és kíváncsi vagyok rá, és megkérdezem, hogy te mit szeretnél, és te miért szeretnéd. És hogyha más nem, akkor ezt el fogod vinni ebből a helyzetből.
Annyira jó tanács volt, hogy igyen, légy szíves, mindjárt egy nagyon nagy pohárt a borból, amíg felolvasom a következőt. Egyetemista vagyok, 5 éves a képzés, most tartok a felénél, de azt érzem, minden nappal egyre nehezebb bemennem az óráimra, és egyre nehezebb motiválnom magam arra, hogy leüljek tanulni. Azt érzem, túl sok időt veszel tőlem az egyetem, és olyan dolgokat kérnek rajtam számon, ami később nem lesz fontos a szakmámban, vagy egy kattintással utána lehet keresni. Hogyan tudom mégis rávenni magam, hogy elvégezzem ezt a képzést, és ha lehet, ne szenvedjek tőle ennyire. Elsőre azt gondoltam, hogy ez nagyon hasonló probléma az előzőhöz, és aztán rájöttem, hogy lehet, hogy ez abban egy kicsit más, hogy mivel az egyetemről van szó, a tanulásról van szó, szóval nem az van, hogy tudod, hogy leülsz, és ezt a munkát el kell végezned azért, hogy a pénzt megkapd, hanem hogy még csak készülsz egy dologra, amiből majd pénzt fogsz keresni. És az van, hogy ha azért járok ide, mert az majd segíteni fog abban, hogy dolgozzak egy munkahelyen, és pénzt keressek, és megfelelő életet alakítsak ki, de hogyha most felesleges dolgokat kell megtanulnom és megcsinálnom, akkor igazából ezt nem akarom csinálni, és jogos, hogy nem akarom csinálni. Szóval szerintem ebben van egyfajta ilyen rendszerkritikus látásmód, amihez hozzá kell tenni, hogy nyilván az oktatási rendszerünk egy szar, és ezen keresztül kell menni, hogy dolgokat megtanulsz, amiket később aztán semmire nem fogsz használni.
Az írtó menő, hogy tényleg van benne egy ilyen bátorság és egy ilyen rendszerkritika, hogy azt mondja, hogy figyeljetek, itt van egy kitaposott út, és ez lehet, hogy nem az enyém. Uh-huh. És hogy ez a bátorság, ez szerintem parádés. És én ezt minden korosztálytól is mindig nagyon nagy örömmel fogadom. Viszont a saját élettapasztalatom, és ez az én élettapasztalatom, tehát ezzel semmit nem akarok sugallni a te helyzetedbe, az azt mondja, hogy attól, hogy valami akkor is úgy nem tűnik direkt hasznosnak, az nem jelenti azt, hogy elnézést, hogy elkezdtem magyarázni ugye kézzel is, és szóval, hogy valami akkor is ott nem tűnik hasznosnak, az nem jelenti azt, hogy soha nem lesz hasznos. Ugye én karrierváltó vagyok, tehát, hogy alapból diplomácia szakon végeztem, aztán marketing területen dolgoztam 10 évig, és most jogát, meditációt és mindfulness-t oktatok, és nem gondolom úgy, hogy bármi ebből elpocsékolt idő lett volna, bármi, amit tanultam. És nem csak azért, mert a marketing tudásom felhasználható a vállalkozásomban, hanem azért is, mert úgy gondolom, hogy a diplomáciában megszerzett kommunikációs tudásom, vagy az, hogy hogyan vizsgálunk világszintű trendek alakulásában bizonyos dolgokat, ami nekem most fontos lett, az is hassznos. Szóval, hogy az, hogy mi válik hasznossá, az nagyon nagyban múlik rajtad, és hogy az is lehet hasznos tudás, és továbbra sem azt akarom sugallni, hogy csinálj valamit, amit te haszontalannak érzel, mert nyilván ez teljesen egyéni preferencia, meg a haszontalanság mértékétől is függ, de az is lehet hasznos, amikor megtanulod, hogy mi nem az enyém. Tehát amikor azt mondod, hogy felvettem ezt a választott tárgyat, és akkor most így kiderült, hogy én mindig azt gondoltam, hogy ez engem érdekel, de nem érdekel. Az is egy tanítás sokszor, hogy milyen nem akarok én lenni. Tehát, hogy nekem ez nem működik, nekem az ilyen típusú oktatás nem jön be. Tehát, hogy nem csak abban van tanítás, amit úgy érzel, hogy na hát akkor ezt direkt le tudom csapni, és holnaptól pénzt csinálni belőle, karriert építeni, önmegvalósítani, hanem sokszor valami 10 év múlva lesz hasznos, sokszor nem az lesz a hasznos, amiből levizsgáztál, hanem az, ahogyan valaki tanított, vagy amit emberileg tanultál belőle, vagy amit magadról megtanultál, hogy én hogyan birkózom meg egy nehézséggel, én hogyan készülök fel egy olyan vizsgára, ami egy olyan tárgyból van, ami nekem piszok nehéz. Az, hogy mi hasznos, meg mit tanulsz, az nem csak a tartalmi szinten érkezik. Én sem gondolom azt, hogy a statisztika 2-t az direkt módon használom nap, mint nap, de tudod mit? Azt, hogy úgy léptem be egy terembe, hogy azzal kezdték, hogy ebből, nem tudom, a diákok 95%-a megbukik elsőre, és hogy én megtanultam magamról, hogy én erre hogy reagálok, és mondjuk én ezzel a nyomással hogy birkózom meg, azt mai napig írtó hasznosnak tartom.
Ami nekem így hasznos volt az egyetemen, és szerintem nagyon sokan hasznos tudásként hozzá kell, csak nem feltétlenül ismerik fel, az az, hogy igenis vannak az életben olyan helyzetek, amikor valami, aminek szerinted nincsen értelme, és nem akarod megcsinálni, azt mégiscsak meg kell csinálni.
Igen.
És teljesen mindegy, hogy van egy idióta főnököd, aki kéri, hogy ezt gépeld le, pedig tudod, hogy tök nagy hülyeség, vagy teljesen mindegy, hogy nem tudom, lefestesz egy falat, amit aztán tudod, hogy úgyse fog jó lenni ebben a fényben az a szín, és újra kell csinálni, hogy, vagy amikor, nem tudom, egy orvosi vizsgálatot végig kell ülnöd, és ki kell bírnod. Nekem pont én múlt héten voltam egy nagyon szar orvosi vizsgálaton, ami egy órán keresztül tartott, és egész végig csak az volt a fejemben, hogy ezt most ki kell bírni, és képes vagyok rá, hogy ezt kibírjam, és majd egyszer véget fog érni, és akkor vége lesz. És hogy vannak ilyen dolgok az életben, amikor hasznos lehet az, hogy tudod, hogy valami szar dolgot végig tudsz csinálni. Mert hogy az életben fognak szar dolgok történni, meg kell olyanokat csinálni, amiket rohadtul nem akarsz csinálni.
És hidd el, hogy vállalkozóként dolgozunk, tehát hogy mi már szétoptimalizáltuk azt, hogy mi mindent lehet csinálni, ami örömet hoz nekünk, de hogy nincs olyan, hogy ne lenne az életednek olyan része, ami frusztráló, amihez nincs kedved, amihez nem értesz, ahol kontrollvesztetnek érzed magad. A rezilienciánk része az, hogy ezekben is rutint szerzünk. És nem azt mondom, hogy most még 2,5 év egyetemmel kell rutint szerezned, csak azt mondom, hogy lehet, hogy ez nem az az egyetlen szemüveg, hogy ránézhetsz erre a helyzetre, hogy a statisztika 2 hasznos lesz-e nekem 5 év múlva, hanem úgy, hogy mi más tanulok még itt a képletek mellett.
Meg arra is rá kell nézni így objektíven, hogy tényleg szükségem van-e erre a papírra. Mert hogyha igen, akkor ki kell bírni azt, amit most ki kell bírnom. De hogyha nem, akkor nem. Ez attól függ, hogy milyen szakma, te hova akarsz menni, mit akarsz csinálni, mert azt mondanám, hogy most ha valaki egy... most biztos nagyon bántó leszek, ha azt mondom, hogy valaki egy kommunikáció szakra jár, akkor nem feltétlenül ott fogja megszerezni azt a tudást, amit aztán használni fog később, vagy hogy nincsen rá szüksége igazán, amikor valahol el akar helyezkedni, de mondjuk, hogyha beszélek egy orvosról, hát... Na, ő nem tudja kikerülni azt, hogy azt a direkt papírt megszerezze. Mm. Szóval, hogy azt nem tudod, nem is a tudást, hanem hogy neked a papírra szükséged lesz, míg egy csomó szakmában meg amúgy rohadtul nem. Okay. Sziasztok! Mostanában folyamatosan azt érzem, hogy bár sokat dolgozom, nem haladok elég jól a munkámmal, másoktól nem kapok ilyen visszajelzést, és a szabad időmben vagy lelkiismeretfurdalásom van emiatt, vagy már nincs energiám is jó dolgokhoz sem, így nagyon nehéz például elindulnom egy koncertre, hiába tudom, hogy ott majd jól érzem magam, egy-két szabad nap kevés, hogy ezen segítsen, több hétre pedig sajnos nem tudok eltűnni, feltöltődni, ha az egyáltalán segítene. Kérlek, segítsetek, smiley. Annyira cuki, hogy ezt írt. Kérlek, segítsetek, smiley. Bárcsak adhatnék, tudod, egy ilyen dimenzió poketet, amiben van 2 hét szabad idő, és abban, amikor belépsz, akkor nem telik a valóságban az idő, hanem ott eltöltesz 2 hetet, és utána akkor visszalépsz a mi időnkbe, és nem telt el sem ennyi idő.
Nagyszerű lenne, de azt is gondolom, hogy valahol meg kell tanulnunk így a mindennapokban, tudod, összeállítani a saját kis rituáléinkat, vagy azokat a dolgokat, amit tudod, ami így csöpögtet a poharunkba. Szóval, hogy az is egy ilyen írtó nagy önismereti tanulás, hogy megtanulom magamról azt, hogy oké, hogyan tudom magamat tölteni 10 percet, hogyan tudom 30 percet, hogyan tudom egy nap alatt, hogyan tudom egy hétvége alatt. És ez nem váltja ki a 2 hetes szabadidőt, mert nyilván az egy tök más típusú töltődés. Csak tudod, hogy az is egy ilyen önismereti út, hogy amúgy mindenkinek jól esik kátfürdőzni, én megruhellem. Akkor ne erőltesd, igen. Tehát, hogy akkor találj ki valami más. Tehát, hogy egyszerűen legyél ott őszinte kíváncsisággal magaddal, és kérdezd meg, hogy most jobb, és hogyha nem a válasz, akkor tök mindegy, hogy mindenkinek jobb attól, neked nem, akkor tovább próbáljuk. És a végén legyen egy csinos listád a dolgokról, amivel 10 percet tudsz magadon segíteni, 30 percet, 1 óra alatt, 1 nap alatt, 2 nap alatt, nem tudom. A másik dolog, hogy vajon honnan jön ez, hogy te nem vagy elégedett azzal, amit csinálsz, miközben nem jön ilyen külső visszajelzés. Megoldaná-e ezt a helyzetet az, hogyha proaktívan kérni a visszajelzést? Tehát, hogy ez egy bizonytalanságból fakad, vagy egy ilyen belülről jövő, hogy is mondjam, perfekcionizmusból. Uh-huh. Mert hogyha ez egy külső bizonytalanság, tehát nem kapsz visszajelzést, és emiatt állandóan próbálsz túl teljesíteni, hogy talán egyszer eléred a vezetőd, a cég, a nem tudom én kiinger küszöbét, és akkor majd
valaki
azt fogják mondani,
valaki egyszer megdicsér.
Igen, hogy itt a keksz, tudod, hogy ügyes voltál, akkor lehet, hogy ez egy megoldás, hogy a következő alkalommal, amikor leülsz a főnököddel beszélgetni, akkor megkérdezed, hogy elégedettek vagytok velem?
Mert akkor mit lehet, hogy nem kéne annyit dolgozni, mint igen. amennyit dolgozol.
Mit tehetnék? Igen.
Igen.
Tehát, hogy ezt meg lehet kérdezni, hogyha meg belülről jövő perfekcionizmus, akkor pedig elkezdeni annak a gyökerét keresgetni, hogy miért nem hiszem el, hogy elég, amit nyújtok, aki vagyok. Mitől fosztom meg magamat egyébként összességében? Miért gondolom azt, hogy fontosabb, mert ugye ebben azért van egy olyan üzenet, hogy mintha fontosabb lenne az, hogy munkában megfelelj, mint minden más. Hogy honnan jön ez az üzenet, vagy ez a minta, vagy ez a bevésődés, hogy ott kell elsősorban teljesítenem.
Pont ezt akartam mondani, hogy ez a nagyon érdekes, hogy a munka így az első, de hogy valójában minden más, amit csinálsz azért, hogy jobban érezd magad, amúgy az az első. Szóval értem, hogy dolgozni kell azért, hogy tudjál venni kenyeret a boltba, meg ki tud fizetni az albérletet, de az életednek az értelme azok a dolgok, amiket szeretsz csinálni, meg amitől jól érzed magad. És viszont azt is fel kell tudni mérni, hogy ez micsoda, mert sokszor, ha én mondjuk nagyon fáradt vagyok este, és ki akarok kapcsolni, és azt gondolom, hogy a kikapcsolódás megfelelő módja az lesz, hogyha a következő másfél órában TikTokokat nézek az ágyban fekve, és aztán másnap úgy érzem magam, mint egy darab szar, akkor így oké, hogy azt gondoltam, hogy ezzel most pihenek, de valójában én nem pihentem, mert hogyha mondjuk inkább olvastam volna fél órát, és aztán elaludtam volna, akkor sokkal kipihentebb is lennék. Szóval arra mentem, hogy most ebben az egy másodpercben jól érzem magam, és nem azzal törődtem, hogyha egyet több effortot rakok bele, akkor hosszabb távú megtérülése lett volna a dolognak, és mondjuk azért lettem volna kipihentebb, mert nem az volt, hogy ücsörögtem a fáradt létembe, hanem valami olyasmit tettem, ami amúgy épített is engem, és később is jobban éreztem magam tőle.
Szerintem ebben az az írtó nehéz, hogy már ez a folyamat is erőfeszítést igényel.
Ah,
tehát azt az erőfeszítést, igen, hogy tudod, ott ülsz a fél óra TikTok felett, mondjuk tegyük fel, hogy fél óránál elcsípted
csak
magad, hogy már végigértél a following feededen, tudod, és akkor így elcsípted magad, és akkor megkérdezte, hogy és most jobb? És hogyha harmadszorra is nem a válasz, akkor azt mondta, hogy oké, akkor negyedszerre nem a TikTokért fogok nyúlni, amikor kimerült vagyok, hanem akkor most kipróbáljuk a könyvet, és most jobb.
És én mindig rájövök, hogy nem jobb a TikTokozáskor, és mégis van, amikor tudom, hogy most szar lesz nekem, ha ezt csinálom, de amúgy nincsen energiám valami jobbat csinálni.
Szerinted energia kérdése?
Nem.
Oké, akkor... Tehát, hogy az a kérdés, hogy miért tartod benne magad olyankor abban a szarban. Tehát, hogy miért hozod meg azt a tudatos döntést, hogy akkor most még ebben fekszem egy kicsit. Mm. És hogy tök oké szenvedni, amikor szenvedni valunk van, meg tök oké, hogy fájjon, amikor fájnia kell, csak hogy amikor már úgy érezzük, hogy most már fájt meg, most már szenvedtem, akkor miért maradunk még fél órát TikTokon? Tudod, hogy akkor miért nem mondjuk azt, hogy oké, akkor most itt volt a hibás megbirkózásom, kapott teret, kiszenvedtem magam, kisóhajtoztam, nem tudom, ventiláltam meg, amit kell, és hogy mi tart attól vissza, hogy most jó gondját viseljem önmagamnak, mert igazából ez történik.
Ez az élet kérdése. És ez nem csak a munkára, meg a pihenésre, hanem mindenre igaz, hogy ha felismertem, hogy van itt valami, ami engem nem épít, sőt, inkább rombol, akkor miért tartom benne én saját magamat ebben? Én már arra sem emlékszem, mi volt az eredeti kérdésünk.
Én emlékszem rá.
Megválaszoltuk?
Szerintem...
Írd le, hogy megválaszoltuk-e.
Mondtunk rá ezt.
Adtunk dolgokat, amiken gondolkodhat. Na most jön az egyik kedvencem. Mi a határ a pihenést választom és a lustaság között? Honnan tudom, melyik dominál? Ez a lustaság az egyik kedvenc kérdésem. Mióta valahol olvastam, azóta szeretem emlegetni, hogy valójában a lustaság azt az ipari forradalom, hát nem találta fel, de annak a következménye azért, hogy embereket belebulingoljanak a munkába.
Úristen, ezt nem is tudtam. Nekem ami ilyen
Mert tudományos... Mert ez az elképzelés, ami nekem nagyon tetszik, és szeretném, ja. Hogyha ez lenne az igazság.
Ja, hogyha ez lenne az TikTokon láttad.
Nyilván, hol máshol.
Olvastam egy könyvet, láttam TikTokon. Amit pedig én hallottam a lustaságról, és nekem az is tetszik, és egyébként egy tudóstól hallottam, szóval Majdnem olyan hiteles, mint a TikTok. Toto? Tudóstól.
Tudóstól.
Jaj. Majdnem olyan hiteles, mint a TikTok feedje. A Totóstól, mondtam, mi? Totóstól, persze. Majdnem olyan hiteles az információ forrása, mint a TikTok. Hogy ő mondta, hogy a lustaság az egyedül az emberek között létezik. Tehát, hogy ugye az állatok, meg a természet, és mi sem mondjuk soha azt, hogy az az állat lusta.
De
hogy
nem,
azt
a mondjuk, macskám olyan lusta, de jó.
Akinek volt bátorsága beköltözni velünk, arra talán mondjuk, de tudod, hogy nem azt mondjuk, hogy egy lajhár lusta, nem azt mondjuk, hogy lassú. Nem azt mondjuk, hogy egy koala lusta, nem azt mondjuk, hogy hát igen, hogy olyan az anyagcseréje, hogy rengeteg időt kell evéssel töltenie, amúgy meg aludnia, mert hát ilyen alacsony kalóriabevitelnál nem lehet nagyon ugrándozni. Tehát, hogy milyen érdekes, hogy van egy ilyen negatív dolog, amit mi azt mondtuk, hogy á, csak mi. Soha nem mondjuk ezt tényleg, hogy ezt a lustafát 3 hónapja semmit nem csinál.
Milyen lusta a növényzet télen egyébként.
És hogy szerintem ez is azon múlik, hogy akkor miben mérjük az értékünket. Például én, népszerűtlen vélemény, én nem igazán dolgozom napi 6 óránál többet. Amikor workshop napjaim vannak, és több workshopot tartok, akkor igen, de hogy ugye a hétköznapjaimon, tehát ugye a munkám túlnyomó részében én nem szoktam 6 óránál többet dolgozni, és ez nem azért van, mert lusta vagyok, vagy mert ilyen a vállalkozósdi, hanem azért, mert ebben az időben vagyok a leghatékonyabb. Tehát amikor 6-ról 8 órára emelem a munkaidőmet, akkor az történik, hogy sokkal hosszabban kávézom. Tehát, hogy tudja, hogy így is megiszom nyugiban a kávémat, meg kikapcsolódom, meg tartok szüneteket, de igazából abban a 2 órában drámai áttörés nem történik, nyilván rácsúsztam én is olyanra, hogy akkor 12 órás munkanap, és tudjátok, mi történt? Másnap használhatatlan voltam. Mm-hmm. Tehát lehet, hogy másnap is odaültem 8 órára, de hát ott nem volt 8 órányi produktum, és egyébként tudományosan is a legtöbb embert az ilyen 5-6 óra közötti produktív munkavégzésre hivatott.
Ezt tehát, hogy nem mondjátok tudunk, a boomereknek.
Igen, ennyit tudunk koncentráltan dolgozni. Tehát, hogy maga a 8 órás munkaidő mögött sincsen egyébként semmilyen tudományos alap, hanem egyszer ezt valaki kitalált, és akkor azóta így toljuk magunk előtt ezt, hogy akkor...
Pláne egyébként ez mennyire a férfiaknak a természetes ritmusához van igazítva, hogy konstans minden nap igen. Reggeltől 8 órát ledolgozza, és utána van
igen, hogy a női hormonháztartás az ennél egy kalandosabb terep. Míg azt mondom, hogy oké, hogyha közösségben dolgozol, és akkor nem tudom, elmegy ez az extra idő arra, hogy csapat, meg kapcsolatépítés, meg bonding, tehát, hogy mindenféle egymással való kapcsolódás, de hogy mihez képest vagy lusta?
Valójában a probléma az, én a lustaságot most már ott szoktam megfogni, ami olyan pihenő idő, amit nem pihenéssel töltök, hanem magamat bulingolom azzal, hogy nem csinálok semmi hasznosat. Szóval én a lustaságot így átkereteztem most már a fejemben, hogy valójában ez egy olyan idő, amit tölthetnék azzal, hogy aktívan töltődöm, és pihenek, és olyan dolgokat csinálok, amiket én szeretek, amik örömet okoznak nekem, de abban a pillanatban, hogyha lustaságnak titulálom, csak arról szól, hogy szerintem én nem érdemlem meg azt most, hogy jól érezzem magam.
Ez milyen érdekes újrakeretezés.
Oké, ez egy vicces, és nem tudtam vele mit kezdeni, úgyhogy ezért felolvasom. Nemrég jártam egy csoportos állásinterjún, ahol az egyik kérdés az volt, hogy mondjunk egy viccet. Azóta ezen gondolkozom, hogy milyen viccet korrekt egy állásinterjún mondani, manapság ugyan miért nem szoktunk vicceket mesélni? Ti milyen viccet mondanátok?
Úristen, annyira örülök ennek a kérdésnek, mert hogy képzeljétek el, hogy 2 dolog. Az egyik, hogy elfelejtem a vicceket. Nem tudom, ennek a kondíciónak van-e valami neve, de életemben 1000-nyi viccet hallottam. És egyszerűen kimennek a fejemből, de tényleg, tehát, hogy ez annyira, hogy amúgy teljesen jó memóriám van, de a vicceket nem jegyzem meg. A másik dolog, hogy viszont egyet most megjegyeztem, és olyan boldog vagyok. Úgyhogy elmondom ezt a viccet, mert szerintem ez oké, állásinterjú, és amúgy, mivel mindig elfejtem a vicceket, nem szoktam vicceket mesélni, ezért nem vagyok nagyon vicces viccmesél is közben, szóval hál' Istennek, ezt most nem élőben hallgatjátok egy stand-up keretében.
Na, de én nagyon izgatott vagyok már.
Ez egy dán vicc, és arról szól, hogy Dániában bemegy egy ló a kocsmába, felsétál a falon, át a plafonon, vissza a másik falon, lesétál a talajon, oda megy a pulthoz, kér egy nagy korsú sört, megiszta a sört, megint felsétál a falon, át a plafonon, le a másik falon, és kisétál az ajtón. Kocsmáros utána néz. Milyenek ezek? Nem is köszönnek.
Annyira jó! Már onnan tudtam, hogy valami hasonló humor lesz, amikor mondtad, hogy ez egy dán vicc.
Igen, gondoltam, hogy megalapozom. De annyira viccesnek tartom, hogy néha tudjátok, hogy megyek az utca, és hogy eszembe. Nem, látod, milyenek ezek? Nem is köszönnek.
Mondok én is egyet, amit szerintem teljesen korrekt ilyen settingben elmondani. Az az, hogy a macska bemegy a könyvtárba, és azt mondja a könyvtárosnak, hogy egy tonha konzervet szeretnék kérni, mire a könyvtáros azt mondja, hogy ez egy könyvtár, mire a macska azt mondja, hogy jaj, bocsánat, egy tonha konzervet szeretnék kérni.
Ez nagyon jó.
Ezt a két viccet nyugodtan elmesélheted egy állás interjúm.
Ha nincsenek lovak, illetve macskák.
Na végre kilépünk a munkavilágából. Napi rutinokat szeretnék kialakítani, de olyan nehéz tartani magam hozzájuk. Valami tanácsotok van erre?
Úristen, rengeteg tanácsom
van. Írt egy
van
könyvet.
Erre. Igen,
a könyvnek egy része erről szól.
Igen, a könyvnek egy része erről szól. Az egyik tanácsom az, hogy nagyon kicsi lépésekben gondolkozz. De tényleg olyan kicsikre, amikre úgy érzed, hogy nem lehet nemet mondani. Tehát arra, hogy persze, amikor eltervezed, hogy 30 percet fogsz minden reggel meditálni, arról azért viszonylag könnyű lebeszélni magad. De amikor azt mondod, hogy 2 percet. A 2 perc az olyan, hogy ott azért nem nagyon lehet azzal érvelni, hogy jaj, nincs nekem erre időm. Ha mégis sikerülne, akkor a második tippem az, hogy tervezz a bukással. Tehát legyél arra felkészülve, hogy mi van, hogyha itt van ez a szuper rutin, amit tudod, hogy szolgál, érted a miértjét, látod az eredményét, de mégis valahogy lekanyarodtál az útról, akkor legyen egy tervedre, hogy ahelyett, hogy ez egy ilyen önmegszégyenítő spirál lesz, tehát, hogy így elkezded magad, hogy jaj, én vagyok az ilyen bírra, pedig már 2 hétig bírtam a diétát, most megettem a nagy sütébe, hogy akkor legyen
felkészül. És azonnal abba is hagyom, mert igen, én nem vagyok elég úgy, hogy teljesen felesleges.
Igen, meg nem
csinálom.
Akarok ezzel a gondolattal együtt maradni, hogy igen, én megint elbuktam valamiben, hogy készülj fel rá, hogy oké, hol lehetnek ennek a rutinnak a buktatói, és hogyha tényleg megbotlok benne, akkor mi fog történni? Tehát, hogyha a nagyinál leszek 3 szelet süteményt, akkor hazafelé le fogok szállni 2 villamos megállóval hamarabb, és annyi extrát fogok sétálni. Tehát, hogy bármilyen formában, de készülj fel arra, hogy oké, hogyha a nyaraláson nem fogok meditálni, akkor az lesz, hogy amikor hazajövünk, első reggel rögtön visszatérek ehhez. Már este, nem tudom, ki fogom rakni a kis párnát, amin ülni szoktam.
És ennek tök fontos része, hogy amikor megbotlok ebbe a rutinba, az nem teszi semmisé az összes előtte lévő alkalmat, amikor viszont tartottam magam
igen
hozzá.
És hogy ezt is így ünnepelni, meg megengedni magadnak, hogy oké, az is egy eredmény volt, és hogy visszatérhetsz ebbe az egészbe. A következő pedig, amit még mindenképp ajánlanék, 2 következő van, mondtam, hogy ez nagyon a témám, szóval tulajdonképpen figyelmeztettelek. Az egyik az, hogyha teheted, akkor egy meglévő rutinba csatornázd be. Tehát, hogyha mondjuk ez egy pici dolog, akkor mondd azt, hogy reményeink szerint szoktál fogat most, és akkor mondd azt, hogy oké, akkor ezt mindig fogmosás után megcsinálom. Tehát, hogy akkor nem kell minden nap újra helyet találni a naptáradban, hogy jaj, holnap sűrű lesz a munka, meg később érek haza, úgyhogy nem tudom 6-kor. Kösd valami fix dologhoz reggeli előtt, fogmosás után, lefekvés előtt, felkelés után. Tehát valami olyan, ami minden nap megtörténik.
És tudod, mi az, ami ennél még csodálatosabb? Hogyha az állatodnak a napi rutinjába beleépíted.
A képzeled még kutyát,
mert én most azt kezdtem el csinálni, hogy hát túl ritkán adtam ezt a gyomorban a szört oldó, meg vitaminos pasztát a macskának, úgyhogy elkezdtem azt csinálni, hogy esténként, mikor beveszem a gyógyszeremet, akkor adom neki oda a pasztát, és hogyha elfelejteném bevenni a gyógyszerem, ezáltal a pasztát is odaadni, az, hogy ő ott ül, és néz rám, hogy haló, paszta idő van, akkor azonnal eszembe jut az is, hogy ó, ez azt jelenti, hogy a gyógyszeremet is be kell vennem. Szóval, hogyha összecsatolod az állatodnak a rutinjával, lehet, hogy ő sokkal jobban megtanulja, mint te. És ezért minden alkalommal így emlékeztetni fog rá, hogy hallod, most ennek az ideje van ám itt.
Ez mennyire jó, hát látjátok, megéri a képzeletbeli kutyámat tartani. Még egyet akartam, hogy kapcsold össze valamivel, ami könnyű és örömteli. Szóval egy kicsit azt mondani, hogy ha megcsinálom a meditációm, akkor megiszom a reggeli habos kávémat. Szóval, hogy ha megcsinálom ezt a dolgot, akkor azután csinálok valamit, ami örömteli, könnyű, amit várok. És ez egy kicsit ugye így az agyunkat hekkeljük meg, hogy az agyunk ebből annyit fog érteni, hogy amikor ezt a dolgot megcsinálom, akkor azután valami jó dolog következik. Szóval ezt érdemes csinálni, egy kicsit kikönnyíted magadnak a szokásformálást.
Valószínűleg tartom, hogy itt a könyvben néhány dolog meg van jelölve, ez köztük van, szerintem csodálatosan összefoglaltad ezt. Az alvással kapcsolatban segíthetnétek, mert sajnos, ha valami fontos vagy izgalmas dolog fog történni velem másnap, akkor nagyon nehezen alszom el. Még akkor is, ha egy jó dolog fog történni. Nem tudom lenyugtatni az agyam, és ez nagyon idegesít, mert szeretnék kipihenve nekivágni a fontos napoknak. Erre van egy baromi jó tippem, amit egy olyan munkahelyről hoztam el, ahonnan sok más dolgot nem hoztam el, legalábbis leckéket elhoztam, de hogy ez az egyik pozitív dolog, amivel ott távoztam. Ott a főnököm azt mondta, hogy nem tudom, hol tanulta, de hogy minden este, amikor úgy érzi, hogy túlságosan zsizsegnek a fejébe a gondolatok, így a munkával kapcsolatban, akkor elképzel egy ilyen hatalmas nagy asztalt sok-sok fiókkal, és mindig kinyit egy fiókot, és így elképzeli, hogy egy adott témát, vagy adott feladatot, azt így megfogja, és beteszi abba a fiókba, és becsukja a fiókot. És hogy ezt mindennel megcsinálja, ami így a fejébe így ott van, és mindegyiknél elképzeli, hogy kihúzod a fiókot, belepakolod, és utána betolod a fiókot. És hogy szoktam ezt csinálni, és így mire így a végére érek, és ezt az egészet vizualizálom, akkor így sokkal nyugodtabban tudok lefeküdni, aludni.
Itt is ugye az a kulcs, amiben ez a gyakorlat is nagyon erős, hogy nem az elkerülésre kell fókuszálni, szóval ilyenkor nagyon sokan úgy vagyunk vele, hogy jaj, inkább nem is gondolok rá, nem tudom, elterelem a figyelmem, de vissza fog térni ez a gondolat, tehát hogy nem tudod úgy tovább engedni, hogy ne birkóznál meg vele, tehát hogy ezeket a dolgokat így besöperhetjük a szőnyeg alá, csak előbb-utóbb el fogunk benne esni. Ez is egy tök jó technika, egyébként én ezt ilyen dobozzal szoktam gyakorolni, és hogy ez olyasmi is lehet, hogy mondjuk tudjátok így valami olyan helyzetben, ahol teljesítened kell, kapsz egy rossz hírt, vagy valami ilyesmit, és azt mondani, hogy nem ilyen egészségtelen módon berakom a dobozba, leengedem az utcán mélyére, és ott hagyom, hanem hogy most erre a 2 órára beteszem ebbe a dobozba, mert most nem tudok mit tenni, most más van, és akkor elképzelem, hogy ez egy milyen doboz, hogy én ezt most így beleteszem, és ott biztonságban van, és én ezzel meg fogok küzdeni, amikor lehetőségem lesz rá, és tényleg meg fogok, tehát tényleg nagyon fontos, hogy nem engedjük le a dobozt a tenger mélyére, és várjuk, hogy 2000 év múlva valaki felfedezze a fájdalmunkat, elakadásunkat, problémánkat, hanem ez arra jó, hogy akkor pillanatnyilag kizökkenj ebből a érzelemből, elakadásból, problémából.
Én ezt tegnap pont csináltam, mert hogy nyomogattam a telefonomat, és valami ügyet intéztem, éppen egy autóba ültem 2 órán keresztül, és felvillant egy üzenet, amivel tudtam, hogy foglalkoznom kell, és hirtelen 1000 érzésem meg gondolatom lett ezzel kapcsolatban, és hogy de még be kellett fejeznem, amivel foglalkozok, és hogy nagyon jól emlékszem rá, hogy azt csináltam, hogy így fejben, így lecsaptam a telefonomra, és így a kéz élemmel így fogtam, és így kisöpörtem azt az új témát, és hogy annyira így elképzeltem, azzal tudod, hogy így az értesítést kipöszköltem, úgy éreztem, mintha ezt egy 2x2 méteres kéz csinálna, és hogy addig kitartottam, amíg ezt megcsinálom, addig az a kéz ott tartotta azt, hogy ne törjön be, és amikor végeztem vele, akkor így megengedtem neki, hogy jó, most gyere, most tudok veled foglalkozni.
Fú, de jó. Ez is állati jó megbirkózás. Ami nekem egyébként működni szokott hasonló helyzetekben, az a kifejezőírás, ami a szexi neve annak, hogy fogsz egy darab papírt és egy tollat, és kiöntöd a gondolataidat, ideális esetben legalább 10 percig, és hagyod, hogy ezek minden szűrő nélkül így áramoljanak, tehát hogy egy kicsit így kivisszük a szemetet az agyunkból. A másik dolog, ami pedig szerintem nagyon-nagyon szuper, hogy amikor nagyon tele van a fejünk, akkor így visszatérni a fizikai testünkbe. És akkor erre mondjuk lehet egy megoldás, a dinamikus relaxáció, vagy a testpásztázás, egyébként ezek mind fenn vannak Insider-en, de hogyha most borzasztó röviden
is... Bocsánat, az Insider, egyébként az Insider Oázis, az a Metondomunnak a...
Ilyen online
ilyen, stúdiók. Ahol nagyon sok ilyen gyakorlatot megtaláltok. Csak hogy úgy kimondtad, és hogyha valaki nem tudja, akkor most gyorsan kattints
le. Jogos, igen, hogy általában olyan emberekhez beszélek, akik már hallották ezt egy pár százszor tőlem, de hogyha most rendkívül nem professzionálisan és nem alaposan el akarnám mondani, akkor mondjuk a dinamikus relaxáció az nézhet ki úgy, hogy a fejtetőtől a lábujjadig amit csak tudsz, egyesével egy-egy területet megfeszítesz, és aztán elengedett. Tehát, hogy mondjuk nagyon összehúzod a szemed, és aztán ellazítod. Felhúzod a szemöldököd, és ellazítod. Összeszorítod az állkapcsod, és ellazítod. Ez tök jó arra, hogy az ilyen testi feszültséget egyáltalán észrevett, szóval, hogy észre fogod venni, hogy ja, a vállamat nem kellett felhúzni, mert ez fel volt húzva. Tehát, hogy akkor ott már reagált a test. De arra is nagyon jó, hogy így visszahoz a fizikai érzetekbe. Tehát egy kicsit kimozgat az agyadból.
És hogyha végleg nem megy az elalvás, akkor azt hiszem az van, hogyha 20 másfél percnél óra tovább, TikTok. Ha 20 percnél tovább nem tudsz elaludni, akkor kell felkelned és csinálni valamit, és aztán visszafeküdni.
Az ágyadhoz ne ezt a megjelést vagy érzést társítsa az agyad. Tehát ne azt társítsa hozzá, hogy ez az a hely, ahol stresszelni járunk. Hanem ha nem tudok elaludni, akkor nem leszek az ágyban, akkor átmegyek a kanapéra olvasni, nyilván ideális lenne, hogyha nem egy képernyőt néznél, tehát hogy valami ilyesmit csinálni, de hogy akkor nem maradok ott feszülni, hogy az agyam ne kösse össze ezt a helyszínt ezzel a cselekvéssel.
És hogyha minden kötél szakad, akkor még mindig berakhatsz egy Harry Potter hangoskönyvet.
Ah.
Hogyan keljek fel a kanapéről? Nap elején eldöntöm, hogy na munka után edzek, jogázok, aztán elmegy az este Netflix-el telefonnyomogatásra, megfogadom, hogy a következő szabad este már tényleg, aztán 99%-ban ugyanez. Itt mindenképp vissza akarok csatolni egy korábbi gondolatodra, amiatt, mert januárban, amikor ilyen, jaj, mindenki megfogad dolgokat, stb., akkor, hogy volt egy ilyen kezdeményezés, hogy jó, akkor mostantól minden nap jogázni fogok, és hogy nem az van, hogy nem azt kell megfogadni, hogy akkor minden reggel fél órát jogázni fogok, hanem hogy minden reggel lerakom a matracot, és megállok a szélén. Szóval, hogy nem kell nagyot bevállalni, hanem igazából a megugrandó feladat az mindig az, hogy elkezd. És amikor azt mondom, hogy fél órát kell jogáznom, hát ez nagyon nem lesz jó nekem időbeosztásilag, mert hát annyi dolgom van, és hát ezt így nem lehet. De hogyha csak annyit kell megcsinálnom, hogy kiterítem a matracot, és odaállok a szélére, akkor az egy sokat teljesíthetőbb célnak tűnik, és lássuk be, ha kiterítettem a matracot, és odaálltam a szélére, akkor fogok jogázni. Lehet, hogy csak 5 percet.
De az 5 perc, az pont 5 perccel több, mint a semmi.
Igen.
És a másik, hogy mi van, hogyha nem is kiteríted a szőnyeget, hanem ott marad. És ott lesz állandóan.
Az a baj, hogy a macska szétszedi nekem. De abszolút élem.
Igen. Igen, szóval, hogy én egyébként is szoktam ezt. Az első dolog az, hogy érzek egy kicsit ilyen önkritikát ebben az üzenetben, és hogy azt mindenképp ki akarom mondani hangosan, hogy attól, hogy valami jó neked, még nem feltétlenül lesz könnyű. És ez most a jóga, az öngondoskodás, az önismeret, a terápia, a minden spektrumon működik. Szóval, hogy attól, hogy
az valami... egyik workshopon, ahol voltam nálad, ez volt a téma. És emlékszem, hogy ugye minden workshop végén írunk egy ilyen cetlit, hogy mit viszel magaddal, és emlékszem, hogy ezt írtam fel. És lehet, hogy ez még mindig a pénztárcámban van.
De menő. Úgyhogy mindenki azt gondolja, hogy valaki azért lesz jóga oktató, mert egyszer elmentem egy jóga órára, 60 percet megváltozott az életem, és azóta én mindig kézen állva felállok a szőnyegemre, és akkor ez mindig írtó könnyű. Van olyan, hogy én is úgy csapom ki a jóga szőnyeget, hogy az alsó szomszéd feljön, hogy minden oké-e. Mert hogy dúzzog, vagy jó, mindegy, akkor megcsinálom a hülye jogámat, a hülye mentális egészségemért. Tehát, hogy ez tök oké, hogy nem mindig könnyű, hiába jó neked. Szerintem írtó klassz, amit mondtál, Viki, hogy tényleg csak 2 percre állj oda, és az önbecsülésedet építsd fel azzal, hogy ma is megcsináltam, és hogy nem kell, hogy ez egy ilyen maximalista minimum legyen, hogy akkor minden nap 45 perc volt, hanem elmondhatom, hogy ma is jogáztam, ma is meditáltam 2 percet. Tanuld meg ünnepelni az apró lépéseket. Tehát, hogy nem mindig az legyen, hogy az óriási mérföldkövet várjuk, meg majd, ha már 30 napja jógázom, hanem veregesd meg ugyan a saját vállad, amikor 3 percet jógáztam, meg megcsináltak 2 nap üdvözletet, hogy és nem azért, mert te csináltad a legtöbbet ma, hanem azért, mert valamin változtatsz jó irányba, és ez ünneplésre méltó.
És szerintem a legnagyobb dicséretet azt a második alkalom érdemli mindig, mert hogy elsőre megcsinálni, az lehet egy ilyen felindultság, hogy igen, én most ezt megcsinálom, de hogy a második nap az, amikor még nem állt be a szokás, nem állt be a rutin, semmi, hanem akkor így akaraterőből kell keresztül lökned magad rajta.
Így igaz.
Van jogás meditációs kérdésünk is.
Te jó Isten! Még a végén ilyen szakmaiak leszünk. Hol vagyunk már a képzett kutyámtól?
Sziasztok! First of all, annyira csodás, hogy Eszter a vendéged.
Igen, én is annak tartom.
Nekem olyan kérdéseim lennének hozzátok, ami kismama témakörben van, ha nem bánjátok. Nem bánjuk, köszönjük abszolút szépen, nem, hogy kérdezed. Valahogy nekem sosem ment a meditáció, és sokszor próbálkoztam már főleg ilyen vezetett meditációs appokkal, amik sokat segítenek, de aztán elhagyom őket, viszont most szeretnék többet ráhangolódni a kisbabámra, és valahogy meditálni, felkészülni lelkileg, de nem annyira tudom, hol kezdjem. Bevallom, az ilyen 20-30 perces meditációk nekem hosszúak, mert azon kattogok, mennyi teendőm van. Most mondd, hogy egy 20-30 perces meditáció nem megterhelő még neked is.
Most már talán nem megterhelő, de abszolút érzem. Tehát, hogy úgy van, hogy amikor hozzászoksz a 20-30 perceseket, akkor azt veszed észre, hogy észrevétlenül olyan kurzusokon találod magad, ahol 120 percesek vannak. Tehát, hogy mindig van egy következő szint, amiről nem tudod elképzelni, hogy valaha el fogod érni.
Nekem a 10 perc is elképzelhetetlen, szóval nekem, hogy ilyen 2-3 perc a maximumom, és hogyha 5-10 perc között akarok meditálni, akkor valamilyen tevékenységgel összekötött. Ah. Szóval, hogy van például ilyen tea meditáció, igen, ahogy ugye a teát akarom, igen, inni, és akkor, szóval, hogy valamit kell, valahogy valami így össze kell kötnöm. Igen.
Nehéz meditálni, mert annyira zajos és sűrű az életünk, hogy teljesen létidegennek érződik a legtöbbünknek az, hogy csak én itt most, és mondjuk, ha az olyan alapmeditációkat vesszük, mint a légzés figyelés, tehát amikor a fókuszpontunk a lélegzet, ami a pillanatban tart, és azt mondani, hogy oké, mennyire tudok kíváncsi lenni a saját légzésemre? Meddig lesz türelmem arra, hogy elkalandozik az elmém, és én visszarángassam az itt és most, és azt mondjam, hogy a beáramló levegő hűvösebb, mint a kiáramló, érzem, hogy meddig érzem a belégzést, és hol válik egyé a tüdőmmel. Tehát, hogy ezeket a szenzációkat így meddig tudom követni, vagy izgalmasnak tartani, és amúgy hogy reagálok arra, amikor unalmas lesz. Írtó nehéz ez. Én egyébként azt javaslom, hogy próbálj ki különböző meditációkat, nem kell, hogy ezek 20 percesek legyenek, ami szerintem klassz kezdet lehet, az akár egy szeretőkedvesség meditáció, amúgy ha a honlapomon feliratkozol, akkor azt hiszem ez az egyik dolog, amit megkapsz ingyen, és azt nagyon ajánlom. Nekem az volt az első olyan meditáció, ami így áttörte ezt a gátat, hogy úristen, hogy ez nagyon jó érzés megcsinálni. A másik hasonló, amit nagyon ajánlom, és nagyon-nagyon rövid, és szerintem így mindsetbe is jó helyre tesz, így a kisbabád érkezésével kapcsolatban, az a GLAD meditáció, ez egy mindfulness meditáció, és ez a GLAD, ez az angol, ugye ilyen öröm szóból származik. Ez egy rövidítés, és olyasmi, mint egy ilyen meditációs hálalista, ha úgy vesszük, de ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy meditálj dolgokon, amiért hálás vagy, igazából ad neked egy struktúrát, és szerintem az sokunknak segít, hogyha nem, nekem kell még azt is kitalálni, hogy mit meditáljak. És azt mondja, hogy minden nap 4 dolgot kell összegyűjtened, a G betű az ugye gratitude, valami, amiért hálás vagy, az L az learning, valami, amit tanultál, az A az accomplishment, tehát valami apró siker, és a D az delight, egy ilyen kis öröm a napodban. És szerintem az a király benne, hogy egyrésztről van egy struktúra, amit mindig végig lehet követni, másrésztről pedig így, ha rendszeresen gyakorlod, akkor így rááll az agyad, hogy keresd ezt a 4 dolgot napközben. És most nyilván, amit tanultál, ez lehet valami formális tanulás, de lehet az is, hogy ma rájöttem, hogy eddig nem szerettem a majonészt, most meg szeretem. Tehát lehet, vagy lehet, hogy valaki másról tanultál. Tök jó, hogy nekem így ráállt az agyam, hogy már napközben keresem, hogy na, ma ez lesz az apró siker, amit elértem, ma ez lesz a kis öröm. Tudod is, hogy így a jó helyekre viszi a fókuszt már napközben is. Szóval nem csak akkor segít ez a meditáció, amikor éppen csinálod, hanem igazából az egész napodban jelen van.
Most elképzeltem, hogy úristen, ezt el kell kezdenem csinálni, és bevillant a fejembe, hogy jó, de akkor minden nap csinálnom kell, és aztán kijavítottam, hogy amúgy, ha csak ma csinálom meg, attól is jobban tudok lenni. Igen. Nem kell egyből rákényszeríteni magam, igen, hogy akkor mostantól minden nap ezt csinálni fogom.
Igen. Az egyik kollégám mondta, és úgy szerettem azt a kifejezést, egy amerikai srác, elég provokatív, hogy azt mondta, hogy mert minden szokással rögtön össze akarunk házasodni. És tényleg ilyen, hogy így megtetszik valami, és azt gondoljuk, hogy én mától minden nap jógázni fogok. Vagy mi lenne, ha elkezdenétek randizni, tudod? Tehát, hogy mi lenne, hogyha így hetente 2-szer találkoznál a jógaszőnyegeddel így kezdésnek? Tehát, hogy én senkinek nem fogom azt mondani, hogy jógázzon kevesebbet, vagy meditáljon kevesebbet, de hogy kell-e rögtön minden új szokással, ami szimpatikusnak vagy hasznosnak tűnik, az oltárhoz vonulni, amúgy lehet, hogy igaza van és nem.
Sziasztok, nekem az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehet elkezdeni jogát oktatni, ha önbizalmi problémákkal küzdök, és ideges leszek, ha figyelnek az emberek. Jelenleg a hatha joga oktató képzés végéhez közeledek, de félek, mi van, ha nem leszek elég ügyes, vagy lesznek olyan pózok, amikből én is kibillenek, vagy nem sokan járnak az órámra. Szívesen fogadok Esztertől bármilyen tippet oktatás kapcsán, hogyan induljak el, hol érdemes először oktatni, ha a bérlés kezdetben nem jöhet szóba. Köszönöm szépen előre is nektek, és két smiley-t is mellétett.
Azt a mindenit, reméljük kedveseket. Én nagyon remélem, hogy olyan oktatóképzésre jársz, ahol lesz lehetőséged oktatni és gyakorolni mások előtt, mert szerintem az ilyen típusú önbizalomnak az egyik legjobb forrása a rutin. Szóval, hogy minden alkalommal, amikor odaállsz oktatni, és túléled, és ők is túlélik, az egy bizonyíték lesz a fejedben arra, hogy oké, minden rendben lesz, tehát, hogy így mindannyian jól vagyunk az óra végén, amit tartottam. A másik dolog, ami szerintem tök izgi, hogy írtad, hogy mi van, hogyha kibillensz gyakorlatokból, vagy nem tudod mindet megcsinálni tökéletesen. Az embereknek nagy segítség az, hogy látják, hogy,
nagyon.
Hogy te is egy ember, nagyon. Vagy és te is néha kibillensz az egyensúlyodból, és én például direkt kiszoktam hegyezni arra a workshopokon a yoga gyakorlást, hogy akkor is használok kellékeket, amikor mondjuk nekem az önálló gyakorlásomban nem lenne rá szükség. Tudod miért? Mert hogy akkor valaki más felhatalmazva érzi magát, hogy ő is. Tehát, hogy pontosan. Nekem nem kell megfelelni. Én is oda fogom tenni a párnát a csípőm alá, mert látom, hogy neked is szükséged van rá, és lehetünk együtt itt párnával a csípőnk alatt.
Illetve, hogyha kibillensz valamiből, akkor meg tudod mondani, hogy ó, hogyha azt így csinálod, akkor van rá esély, hogy pontosan. Ki fogsz billenni, szóval, hogy azáltal tudsz tanítani, hogy igen. Te is tanulsz és rámutatsz arra, hogy ez miért történt.
Az én mesterem, ő amikor oktat, és akkor valamit meg tudtunk csinálni, mondjuk akár tényleg egy ilyen emelt szintű pószt, jaj, tökre nem szeretem, annyira béna kifejezés ez, de mondjuk egy fizikailag kíves jelentő pószt, meg tudtam csinálni, akkor mindig mondta, hogy jó, és amikor valamiben tudod ilyen, amit én nem tudtam a teljes pószt, vagy nem tudom kinyújtani a lábam, nem hajlik ott, nem érek oda, nem tudom, mi, akkor mindig mondta, hogy csodálatos. Tudjátok, ilyen igazi indiai angol akcentussal beszél, és akkor mindig mondta, hogy so wonderful, tudod, így állt mellettem, és akkor tudod, így álltam ilyen kitekert, nagyon, nagyon kis, hát hogy is mondjam, messze vagyok a tökéletestől a pulzban, és ő állt, és láttam a szemében a csillagást, hogy semmi se olyan jó, mint az, hogy én próbálkozom valamivel, amivel még munka van. Szóval, hogy ő ebben nem azt látta, hogy én nem tudom kinyújtani a lábam, hanem azt látta, hogy milyen klassz, hogy én ott tudok lenni valamiben, amivel még dolgom van.
És hogyha eljutottál odáig, hogy tartasz egy órát, akkor az dob be a párnacsat a csopiba az egyik csetre, hogy elmehessen, aki szeretne. Ez és na, az egész biztos egy olyan közeg lesz, ahol mindenki rendben lesz vele, hogyha kibillensz valamivel.
Így igaz.
Egy utolsó kérdést ilyen. Akarok felolvasni, ami nagyon hosszú lenne, de szerintem nagyon röviden meg tudjuk mind a ketten válaszolni, ismerve magunkat. Sziasztok, másfél éve Rómában élek, mivel itt nem érzem a szakmai előrelépési lehetőséget, és a párkapcsolatom, akivel együtt költöztünk ki, is zátonyra futott, ezért gondolkozom a hazaköltözésem. Munka lehetőségtől függően Pécsre vagy Budapestre mennék vissza, de nem tudom, nem hülyesége itt hagyni a Dolce Vitát, mondjátok meg, mit tegyek. Annyit tudok csak mondani, hogy hülyeség lenne ott hagyni a Dolce Vitát, nem?
Nem gondolom. Ennyit a rövid válaszra, tessék, mindig zártalra futsz.
Szóval jaj, ne, amúgy... azt kell csinálni, ami neki jó. Ne, végre valakinek mondjuk már meg, hogy a Dolce Vita ez fantasztikus dolog, nekünk csak úgy adatik meg, hogy elmegyünk a workshopodra.
Ja, amúgy májusban tényleg lesz Dolce Vita, ami a workshop, ez nagyon vicces, ami ilyen olasz életérzés.
Ezért választottam ide, hogy mondom, elmondjuk, hogy a Dolce Vita az tökéletes, és nehogy már hazagyere, ha csak nincsen rá indokod, és nem gondolod úgy, hogy az jobb lenne az életednek.
Én nem élnék itt, hogyha nem szeretnék itt élni az összes nehézségével, hibájával, kihívásával együtt. Szóval, hogy abszolút nem élek ilyen szemellenzővel az ország, a város, a közösség nehézségeit illetően. én valamiért szeretem ezt a várost, meg hiszek az emberekben itt, úgyhogy én azt mondom, hogy bárhogy is döntesz, májusban megyek Rómába, szóval vagy ottali, hogyha megjössz Budapestre, akkor meg tud, hogy vannak itt emberek, akik tök sok nyitottsággal, meg szeretettel, meg elképesztően finom pizzázó helyekkel várnak ide, hogy vissza tudj illeszkedni. Tényleg elképesztően jó pizzás helyek vannak Budapesten, szóval.
Szeretnénk erről egy listát kérni, légy szíves, igen, majd küld át is a leírásba is beteszem. Amúgy nagyon vicces, hogy mennyi embert hallok arról, hogy mióta volt a Valenciába az elvonulásod, hogy Valenciába kell költözni. Egyébként én is úgy vagyok vele, hogy én nagyon szeretem Budapestet, és én nagyon szeretek itt élni, de tökre tudom, hogy vannak olyanok, akik meg nem, szóval, hogy én megtapasztaltam azt, hogy a tesóm mondjuk, hogy Észtországban élt, hogy úristen, mennyire más a kultúra, mennyire más, hogy működik a rendszer, és hogy neki mennyire az volt az otthon, meg ő ott, igen, érezte otthon magát, meg ő ott akart lenni, míg nekem pedig ez a város, szóval, hogy ez annyira egy egyéni dolog, attól függetlenül, hogy mi mindketten nagyon hasonló értékrendet vallottunk, meg nagyon hasonló dolgokat mondjuk szerettünk. Ettől függetlenül az, hogy az életünket hol akarjuk élni, azt más városokba találtuk, igen, meg, amik azért sokban különböznek egymástól. Szóval, hogy ez tényleg annyira egy nagyon-nagyon egyedi dolog. Az igazán fontos szerintem az, hogyha valahol élsz, akkor ott megtaláld azokat a dolgokat, amiktől otthon érzed magad. Okay. Szóval,
meg
ha
akiktől otthon érzed magad.
Igen. Hogyha úgy döntesz végül, hogy Rómában maradsz, akkor is ott az a fontos, hogy ki tud alakítani, hogy mi az a hely, ahova nagyon szeretsz elmenni, mi az, ahol a kedvenc kajáldád van, mi az a közösség, ahova el tudsz járni. Szóval, hogy meg kell, ez egy annyira személyes dolog, hogy te hol érzed ezt igazán magadénak. Hogy nem, igen, tudjuk eldönteni helyetted, hiába hangzik nagyon idillinek a Dolce Vita, ha te mégiscsak haza akarsz jönni, akkor haza, igen, kell jönned.
Pontosan.
Nagyon köszönöm szépen, hogy itt voltál, és kérlek, mondjál minden helyet, ahol megtalálhatnak és követhetnek téged, vagy elmehetnek hozzád.
A minden hely, szerintem a legjobb kiinduló pont az a weboldal, metonthemoon.com, szóval a szőnyeg a holdon, borzasztóan hangzik magyarul, és ugyanez érvényes Instagramra, Facebookra, közepesen ajánlom.
Ma is kiraktál egy posztot, csak
igen, mondom, igen, mert van ilyen keresztbe posztolás, tudjátok, hogy valami kikerül Instagramra, és akkor megjelenik Facebookon is. Meg hogyha marad bennetek kérdés azokkal kapcsolatban, amit ma elmondtuk, vagy a képzeletbeli kutyám napi rendjére lennétek kíváncsiak, akkor nagy szeretettel várom. Én tényleg egyébként a mindennapi működésemben igyekszem nem tanácsokat adni, hanem inkább csak eszközöket és útmutatást. Szóval remélem, hogy ma tudtunk olyat mondani, amivel el tudtok indulni. Tök fura volt, hogy nem voltatok itt, úgyhogy majd csekkoljatok vissza, hogy volt-e értelme annak, amit mondtunk. Számunkra mindenképp volt. Jót beszélgettünk, és tök hálás vagyok, hogy itt láttam, Viki.
Én nagyon köszönöm. Nagyon sok nagyon jó dolgot mondtál. Én is tanultam ma tőled dolgokat, amiket lehet, hogy már egyszer megtanultam egy workshopon vagy a könyvedben, de az az igazság, hogy ez ilyen, emlékeztetni kell ilyenekre, hogy ez az eszköz is a rendelkezésemre áll ahhoz, hogy jobban érezzem magam az életben. Úgyhogy nagyon köszi, hogy eljöttél, és átadtad ezt. Nektek nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és kövessétek be Esztert, légy szíves, mindenhol, és találkozhatunk akár egy workshopon is, vagy az, igen, Insider csoportban. Jövő héten pedig itt. Ahol most.
Így.
Sziasztok!